Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 35. adása. Velem szemben ül egy ninja, Seva Ninja.
Sziasztok.
És a vonal túlvégén, remote-ban egy beteg Béla.
Sziasztok, itt egy beteg Béla.
Mint halljátok a hangján, ő viszonylag passzív lesz, de így korokozó terjesztőként azért behívtuk az adásba. Kezdjük a hírekkel szokás szerint. Beszéltünk róla több adásban, hogy átalakult kicsit az idei évre ez a sérülékenység vagy IT-biztonság téma, és nem annyira malverek és ilyesmik támadnak, hanem főleg adatlopásokról tudunk beszámolni. Ezt megerősíti a British Airwaves is, hiszen azt jelentették, hogy meghekkelték őket, és nem úgy, ahogy az egyik hallgatón küldött egy weboldalt, ahol az egér mozgatása angolnával csapkodják az illető arcát, hanem rendesen ügyféllopásilag. 380 ezer bankkártyát loptak el. Az volt a lényeg, hogy augusztus 21 és szeptember 5 között, aki a bankkártyát online fizetéssel használta a weboldalukon, annak az adatai veszélyben lehetnek, úgyhogy ha így tettetek, akkor vigyázzatok magatokra, nézzetek utána, hogy a bankkártyátok nem használják-e mások. Ilyenkor mit lehet tenni? Egyszerűen figyelitek a bankkártya kivonatot, és hogyha olyan tételt találtok, akkor azt a banknak jelezzétek azonnal.
Az a baj egyébként, hogy én például ezt nem szoktam ellenőrizni sokszor. Tehát, hogyha valaki tőlem kis értékeket vonna le, én nem venném észre például.
De alapvetően te nem is bankkártyát használsz, nem?
De el szoktam bankkártyát is használni.
Azt hittem, hogy bitcoint meg baseball ütőt.
Igen, ezeket is szoktam, de hogyha boltba megyek, és mondjuk izét veszek, akkor nem. De szóval van erre egy olyan trükk is, hogy izé, hogy mit tudom én, fölbasszák a bankkártyádat, és kis összegeket vonnak le belőle éveken keresztül.
Igen. Ugye leakelik szépen a mennyiséget.
A következő... Én egy ilyen leakelést nem vennék észre. Bocs. Na szóval csak azt akartam mondani, hogy én egy ilyen leakelést nem vennék észre.
Ja, nem úgy, mint a lányos apukák, ők észreveszik a leakelést.
Na, óvatosan ezzel. Én a zöldségest akartam mondani, hogy ott is lehet dinnyét leakeltetni.
Na, a második hírünk az a Teslát érinti. Ugye mindenki ismeri az Elon Musknak a hobbi autóját, illetve a hobbi projektjét, hogy ő nagyon szép és nagyon hasznos autókat gyárt teljesen villanyhajtással, és abszolút modern felszereltséggel, tehát minden biztonsági és egyéb dolgot, tehát például egy hatalmas kijelző van műszerfalként ilyenek. Na, mint kiderült, sima spoofinggal lehet a kulcsukat hamisítani vagy lopni, tehát igazából, hogyha egy Tesla tulajdonos mellé sétálsz, vagy amikor a diszkóba hozzádörgölöd a valamidet, akkor lehetséges, hogy el tudod lopni tőle a autónyitó kódot, úgyhogy amelyik autó nincs pecselve, az biztos, hogy támadható ezzel, tehát könnyen lophatóak a Teslák. Ugyanakkor a Tesla tulajdonos hallgatóink nincsenek veszélyben, vagy nem feltétlen vannak, hiszen a Teslának nem ez az egyetlen védelme. Tehát el lehet lopni nyilván az autót, ki lehet nyitni, de ugye a Teslák azok folyamatos GPS kapcsolatban, illetve folyamatos internet kapcsolatban vannak a szerver központtal, úgyhogy így hamar megtalálják a lopott autót, csak hát egy ilyen érdekesség, hogy nem figyeltek, viszont a mostani update után védettek az autóik.
Ezért kell traktorral menni a diszkóba. Egyrészt hatalmas közönség sikered lesz, másrészt meg össze lehet vele szedni 3-4 Teslát is, hogyha elég erős az Etor.
Az Etorral, azaz.
És mi ez a rai? Vagy a mi rai?
Ezt tegnap este akartam betenni a listába, csak kimaradt, és most gyorsan besúvasztottam, amíg beszéltél. Egy kis érdekesség, említettük korábban egy adásban, hogy az Apache Struts szerverek, ezek az alkalmazás szerverek sérülékenyek remote code executionre, ilyen távoli parancs végrehajtásra, és összeértek a szálak, ugyanis megjelent a Mirai botnetnek egy olyan variánsa, ami már ezt a sérülékenységet, illetve ennek a kihasználását is tartalmazza azért, hogy terjedni tudjon, és hogy megfertőzhessen ilyen ipari, nem ipari, bocsánat, üzleti vállalkozásoknak a szervereit, ezáltal botnetbe szervezve őket. Jó, tehát amikor így említünk egy ilyen komolyabb sérülékenységet, akkor hamarosan általában ezek megjelennek malverekben, meg megjelennek botnetekben, és hát elkezdik kihasználni, és nem úgy kezdik el kihasználni, hogy egy valaki kis fekete maszkban, meg kapucniban leül a gép elé, és majd jól behekkel vele a hálózatba. Előfordulhat ez is, de inkább botnetekbe bekerül, és onnantól kezdve ez masszívan elkezd terjedni.
És ne értsetek félre, ez nem azért történik, mert mi említjük, hanem amúgy is, csak mi szólunk róla előre. Jó lett volna, hogy ezt szóltak volna annak az észak-koreai kémnek, akit most az amerikai állam megvádolt, mégpedig a WannaCry elterjesztésével és a Sony Pictures megtámadásával. Mind a kettő viszonylag régi történet, legalábbis a Sony az nem egy mostani dolog. De hogy igazából itt az az érdekes, hogy abszolút államok közötti úgymond háborús vagy hidegháborús hadviselésről számolhatunk be, vagy hát láthatunk, legalábbis a Conteo és az összeesküvés elméletesek szerint, úgyhogy aki most nincs alufóliás is, akkor az most elfogadni nekünk, hogy ez tényleg így van. Érdekes a cikk, mert hogy talán ez az első ilyen államok közötti vád, amit én így nagyon olvastam, vagy publikussá vált, úgyhogy ezt lehet, hogy a jövőben többet fogunk ilyet látni, hogy egyik állam megvádolja másik államot azzal, hogy valamilyen sérülékenységet terjesztett, vagy valamilyen támadást hajtott végre a másik tulajdona ellen.
Szerintem a WannaCry az azért nem ilyen, mert nem volt benne semmilyen behatárolódás. Tehát ha te elterjesztesz egy malvert, akkor azért próbálsz te magad nem megfertőződni. A WannaCry-ban nem volt ilyen korlátozás.
A WannaCry-t azért kötik inkább hozzá, illetve egy Észak-Koreához, mert hogy gyanúsan olyan irányból indult, vagy olyan helyen kezdődött, ami lehet egy ilyen fegyverkezési kísérlete az Észak-Koreának. De ez is Conteo, tehát hogy nem biztos, hogy ez tényleg így van.
Hát nem tudom, én őszintén szóval én továbbra is úgy érzem, hogy ez a WannaCry dolog egy ilyen egyszerű dolog volt. Pár hülye gyerek, hát nem hülye gyerek, de mit tudom én, akiknek már volt egy malverjük, úgy voltak, hogy milyen király lenne, hogy ezt hozzá kötözném. Tudod, mint a ilyen YouTube videók, amikben látjuk, amikor emberek kitalálják, hogy mit tudom, hogy ők leugranak székkel a háztetőről.
Ja, pont ezért veszélyes egyébként ez, mert hogy ezt a látszatot keltik, és elhiszed, és lehet, hogy mögötte meg nem ez van.
Hát nem tudom. Hát azért mondom, hogy nem hiszem, hogy ez bárki, mert nem volt rajta fék. Jó, hát volt rajta egy off switch, de az nem, tehát ez bárki, egyrészt bárki megtalálta, másrészt bárki bekapcsolhatta. És hát amilyen sebességgel tudott terjedni, szerintem akár simán rájuk is mehetett volna, amilyen ügyesek. Szóval, nem mindegy, szerintem ez elég kontrollálatlan volt, és ahogy eltűnt, az is elég kontrollálatlan volt.
Na, azért nem ilyen egyszerű dolog, mert hogy a hacker csoport mögött azt mondják, hogy 143 ezer dollárnyi jövedelmük volt belőle, ami egy kis hacker hülyegyereknek az eléggé.
Hát jó, tehát megugrott az izéjük. 143 ezer dollár azért izében nem olyan sok, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ez állami dolog volt, akkor ez elenyésző összeg.
De pont ezért volt ez nem egy célzott pénzszerzési jelleggel támadott ransomware, hanem egyszerűen egy olyan dolog, hogy teszteljünk valamit.
Hát, tesztelték. Ha igaz.
Hát ennyi, tesztelték, igen, de ezért mondtam azt, hogy fegyverkezési kísérlet. Mint az atomrobbantások a légkörben, ez is olyan.
Jó, csak de a számítógépen.
Hát a WannaCry-t, meg azt, hogy hogyan reagál a másik állam, hogy van felkészülve a másik állam, vagy másik államoknak a incident response-a, meg a CERT-je, meg egyebek. Tehát, hogy mennyire felkészült a kiber hadviselésben a másik állam. Hú, de hosszú hangzik ez.
Ugye?
Na mindegy, egyéb tesztek. Beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, illetve arról, hogy ezeket tanítani kell olyan adattal és olyan nyers dolgokkal, amit a gép még magától lehet, hogy nem tud, viszont ebben javulni fog és tanulni fog tőle. Mint tudjátok, vannak ezek a CCTV-k, tehát az a külső kamerás, vagy hát a public kamerás megfigyelések. Na most az, hogy be van kamerázva fél világ, és az embereket megfigyelik vele, az nem igazán jelent védelmet, vagy nem jelent pluszt mondjuk egy felderítésnél, egy forenziknél. Viszont, hogyha ez keresetővé válik, akkor már annál inkább. És mostani hírünk arról szól, hogy az IBM-nek van egy módszere rá, hogy mesterséges intelligencia segítségével, vagy hát machine learninggel kereshetői váljanak adatok fizikai jellemzők alapján, mégpedig bizonyos időpontban, mit tudom én, furcsa, egyszemű, színes bőrű emberek voltak egy helyen, akkor ez kereshetői válik, és ezt úgy csinálták, vagy úgy tudták megcsinálni, hogy a New York-i publikus kamerarendszernek az adatait ők azt megkapták, tehát felhasználták. Ezt a rendőrségnek fejlesztették ezt az eszközt, de a rendőrség tagadja, hogy vala is használta volna, csak hát ott van a kezükben is lehetőség van ezt használni. Az érdekes lehet egyébként, hogy nézed a filmet, és akkor egy analisztnak az a dolga, hogy bejelöli, hogy hát itt láttam, mit tudom én, kékszeműt, bőrhibás, hosszúhajú, színesbőrű, mit tudom én, tehát ilyen külső jegyek alapján bejelöli, mit látott, és ezáltal a gép meg tudja tanulni. Tehát igazából akinek az arca felismerhetővé vált egy képkockában is, azt annotáltak utána az analiszták, és ebből ugye a gép megtanulta a döntési mintákat, és most meg már tudja ezt magától csinálni, ha hihetünk a hírnek.
Van ilyen egyébként, vagyis hát lehet, hogy van ilyen, ez erős kifejezés, vagy hipotézis. Láttam egy filmben, kicsit már így a gyerek, kicsit már azon a szinten vagyok, amikor a kislányom jön, hogy apa, láttam a YouTube-on, és az úgy van. Na, szóval felejtsük el, hogy van ilyen. Lehetne ilyet arra is alapozni, hogy mozgás formát nézik. Tehát minden embernek azért a mozgása egyedi. Én ezt abból tudom, hogy nagyon sok embert a mozgása alapján ismerek föl. De nekem a szemem nem az erősségem, de ha látom, hogy jár, hogy mozog, az alapján elég nagy valószínűséggel meg tudom mondani, hogy kit látok előttem sok méterre, mielőtt olyan közel jön, hogy megismerem az arcát. És erre például volt egy példa, azt hiszem, valamelyik sorozatban, hogy úgy ismerték fel a kapucnis magát elmaszkírozó, vagy hát így eltakaró embert a kültéri kamerán, az átláncú tévé kamerán, hogy a mozgása jellemző volt. Tehát pont egyszerűen úgy járt, abban olyan ritmusban, úgy húzta a lábát, meg mit tudom én, hogy beazonosították, hogy igen, ő volt az, ott járt. Na hát, hogyha ezt az MI-vel megtanítják ezeket felismerni, például mondjuk tegyük fel, van egy bankrablás, ahol az ember arca nem látszik, de a kamerán látszik az, hogy mozog, melyik lábára sántít, hogyan lép, stb., hogy tartja a vállát, milyen ritmusban mozog, akkor utána, ha ezt megtanítják a rendszerrel, akkor a rajta keresztül vezetett összes ilyen CCTV felvételről ki tudja esetleg szúrni azt, hogy a tömegben ki az, aki ugyanúgy jár, mint ő. És akkor egy jó hint lehet arra, hogy ott arra fele kell keresni az illetőt.
Az Instagram úgy gondolja, hogy segít a bajba jutott szülőknek, illetve akik fogalmuk sincs, hogy hol tartanak a mai világban, meg hogy mit is jelent az internet, és ugye nagyon sok fiatal manapság Instagramot használ, és ehhez nyújt most egy aloldalt az Instagram, mármint hogy a szülőknek. Ami azért érdekes, mert hogy pont alapvetően tőle kéne védeni, úgymond a gyerekeket, és ők okítják, hogy hogyan és miket mondjon a szülő a gyerekének. Mégpedig elmagyarázzák, hogy mi a privacy beállítás az Instagramnak, milyen lehetőségei vannak, mit jelent a védett fiók, mit jelent a publikus fiók, és arra buzdítják a szülőket, hogy kérdezzenek rá a gyerekeknél, mégpedig 10 kérdéssel, hogy kiderüljön, hogy ők miért használják az Instagramot. Tehát az első kérdés, amit az Instagram szerint a szülőknek fel kell tenni a gyereküknek, hogy mit szeretsz az Instagramban. Ami érdekes, tehát ugye elmondhatja a gyerek, ezáltal megtudhatjuk, hogyha van olyan kapcsolatunk a gyerekünkkel, elmondhatja, hogy miért fontos neki Instagramon publikálni bármit is, de ez kicsit inkább ilyen, hogy is mondjam, közvéleménykutatás abba bújtatva, hogy a szülőkkel végeztetjük, nem a gyerekkel. Tehát a második kérdésem, az Instagram szerint fel kell tennünk, hogy a gyerekünk mit mesélne el nekünk az Instagramról. Tehát mi az, amit én, mint szülő, tudnom kéne tőled, mint gyerekemtől, hogy mi az Instagram. Tehát mondd el nekem, mi az Instagram. A harmadik, hogy milyen accountokat követsz, ami érdekes, de a következő, hogy mire gondolsz, mielőtt posztolsz valamit, ami azért érdekes, mert ebből megtudjuk a motivációját, hogy mi ösztönzi a posztolás, hiszen vannak ugye olyanok, akik 150 hashtaggel ellátnak egy posztot, mint én, és leginkább azért, hogy visszajelzést kapjanak. Meg van olyan, aki simán csak magának posztolgat, és nem is látja senki más. Tehát ez szerintem egy nagyon jó kérdés tud lenni. A következő, hogy ha több akkontod van, akkor hogyan osztod meg a tartalmat? Tehát, hogy mi alapján osztod szét, hogy melyik mit posztolsz, melyikkel mit posztolsz. Mondjuk ilyen és így, még nem mentem le Instagramon, de érdekes. A hatodik, hogy mi az, hogy mit érzel a lájkok és a kommentek kapcsán? Tehát, hogy milyen kommenteket kapsz, illetve mit okoz neked az, hogyha valaki lájkol vagy kommentel? Hetedik, ismered-e a követőidet? Tehát, hogyha mondjuk egy zárt fiókod van, akkor kiket engedsz be oda, kinek osztod, vagy kinek engeded, hogy lássa a tartalmadat. A nyolcadik, hogy az online töltött idő az vagy mit jelent neked az online töltött idő? Mennyi időt töltesz online az Instagramon főleg, gondolom. A kilencedik, hogy okozott-e már valaha kellemetlen vagy ilyen fura érzést valaki, vagy valakinek a kommentje, valakinek a véleménye. Ugye ez elkezdi afelé vinni, hogy vagy tapasztalt-e cyberbullyingot, vagy bullyingot. És a tizedik, hogy...
Bocsánat, csak azt akartam mondani, valószínűleg soha az életében nem tapasztalt negatív visszajelzést a gyerek, tehát na mindegy. Tehát ez olyan, hogy tehát amikor úgy érzed, hogy levegőt veszel, akkor szóljál, légy szíves, mert akkor biztos, hogy valami fura dolog lesz.
Én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogyha te online, ottline ott vagy a világban, és fogalmad sincs, hogy mondjuk lehet jelenteni valakit, vagy hogyha mondjuk jelentettél valakit, vagy valamit, ami mondjuk látsz egy mit mondjuk, kutyának a lelövését, és te ezt jelented, és mondjuk az Instagram azt mondja, hogy ez így teljesen oké, akkor ez neked mondjuk 14-15 évesen okozhat olyat, hogy most baj van a világgal, baj van az én megítélésemmel, az én értékrendemmel, szóval szerintem ez teljes mértékben jó kérdés.
Szerintem nagyon gyermeteg ez a kérdés.
Hát hiszen gyermekek használják az Instagramot sok nem esetben.
Nem úgy értem, hanem hogy haszontalan ilyen környezetben. Mert annyi negatív dologgal fog találkozni a barátaitól, meg a nem tudom mitől, tehát hogyha így teszed fel a kérdést, akkor valószínűleg nem lesz. De nem tudnám megmondani, hogy kéne föltenni ezt a kérdést egyébként, csak azt mondom, hogy ez így valószínűleg nem. De menjünk a következőre.
A következő az teljes mértékben a bullying, tehát igazából tudod-e, hogy lehet ezt jelezni, láttál-e már ilyet, okozott-e már neked valaki ilyet, illetve hogy mit tettél ilyen esetben?
Hát, és képzeld el, hogy a gyereked elmondja, válaszol neked ezeket, tehát játszd végig a fejedben. Gyereked hány éves mondjuk? 8 éves? Mondjuk még nem utál. Tehát mondjuk azon a ponton vagyunk, hogy még beszélgettek egymással. 8 éves, és elmondja neked ezekre a kérdésekre a választ. Ninja. Antenna. Nem tudom.
Hát nézd. Nem teljesen értem, hogy mire gondolsz. Nekem 11 a nagyobbik gyermekem, a legnagyobb, és ő se utál még, és elmondja ezeket, meg kérdez egyébként. De nem használ Instagramot szerencsére. És hát szoktunk beszélgetni, tehát én úgy gondolom, hogy ezek jó, ezek alapvetően jó kérdések. Az a fontos, azt kell megértenünk, hogy ezek a gyerekek még nagyon nincsenek felvértezve azok ellen, a dolgok ellen, amikkel szembe találkozhat. Például szó volt arról, hogy mi a top 5 account, amit követ. Most tény, hogy láthatom, ha megnézem az Instagram profilját, és hozzáférek, és látom azt, hogy követ 250 oldalt, vagy 250 accountot, de nem fogom tudni azt, hogy melyik a top 5 kedvence neki, és lehet, hogy a top 5 kedvenc között olyan dolgok vannak, amik nem biztos, hogy jó irányba segítik az ő fejlődését, az ő lélektani fejlődését. Tehát ez fontos kérdés ez is. Aztán az, hogy érezte-e magát kényelmetlenül, kellemetlenül egy poszt, vagy egy komment, vagy reakció hatására, ez megint csak olyan, hogy egy lehetőséget ad arra, hogy elbeszélgessünk vele, hogy amit ő oda kiposztol, egyrészt az ki van posztolva, tehát azt látják mások, így lehetőségük nyílik másoknak arra, hogy bármit odaírjanak, ez az egyik. És sose azt nézze, hogy ki írja, hanem hogy mit írnak, hanem hogy ki írja. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy igenis ki kell benne tudni fejleszteni azt a mentalitást, hogy az én blogom, én írtam oda, ha nem tetszik, akkor ne kövesd. És akkor le kell tiltani azt, aki esetleg nem megfelelő, vagy hogy tényleg megtanulja használni aktívan azokat az eszközöket, amikkel lehet jelezni az offenzív tartalmat, lehet jelezni a cyberbullyingot, be lehet kapcsolni az offenzív szűrőt. Ezek, ezek olyan dolgok, amiket nagyon jó dolog megbeszélni vele, mert ha engedjük, hogy csak így a vadhajtásként nézze ezeket, vagy például nem tanítjuk meg arra, hogy mi alapján, vagy nem ismerjük meg azt, hogy ő mi alapján enged be valakit a privát profiljába követésre, és mi alapján nem, akkor semmit nem ér, hogyha privát a profilja, hogyha az első vadidegent odaengedi, csak azért, mert mit tudom én, egy szép szemű fiatalember van a profilképen, vagy akármicsoda. Tehát szerintem ezek fontosak. Úgyhogy én végig gondolom a fejemben, és a napi tapasztalataimat is hozzáteszem, és azt mondom, hogy ez egy király dolog. Nem,
egyébként 110%-osan egyetértek azokkal a dolgok, amiket mondasz Ninja, és közben, miközben beszéltél, leesett, hogy nekem mi nem tetszik ezzel. Nekem ez kevés. Ugyanis az én fejemben, tehát szerintem eleve beszélned kell a gyerekeddel. És miközben eleve beszélsz a gyerekeddel, ezek a dolgok elő fognak jönni. Mert hogy elmeséli neked, hogy képzeld el ez az ember nekem ezt és ezt írta. Tehát érted? Tehát interakcióban vagy a gyerekeddel, és ezek előjönnek szerintem.
Nem feltétlenül, hogyha nem értesz hozzá, és hogyha nem láttál, nem használsz Instagramot, nem a mai világban születtél, hanem mondjuk egy 20 évvel később bíkozosztályt lövünk meg, tehát mint hogy 40-50 évesen, vagy akár 40 évesen úgy, hogy nem jársz ilyen nyitott szemmel, vagy nem használsz ilyen túlokat, akkor ezek a kérdések neked nem merülnek fel. Egyébként pontosan. Maga az oldal, az Instagram wellbeing oldal szerintem jól van összeépítve, tehát ez a for presence oldal, aloldal része szerintem nagyon jó. Tehát elmagyarázza, hogy mi a privacy. Nyilván nem olyan mélységig, és nem feltétlen teljesen a saját üzleti modelljük ellen, egyértelműen, de azért ad egy olyan összképet, hogy mit okozhatsz. És az, hogy te neked ad most 10 kérdést, amivel el tudsz indulni, vagy legalábbis ilyen vonalvezető, hogy akkor milyen jellegű kérdéseket tegyél fel a gyereknek, és nyilván ebből lehet egy beszélgetés, hogyha elindultok, csak valahogy el kell, szerintem.
Jó, szerintem ez egy izzadságszagú, de tehát szerintem ez, hogyha ha tényleg olyan kapcsolatban vagy a gyerekeddel, hogy ezekre neked őszintén válaszoljon, akkor ez megtörténik a hétköznapokban is, még akkor is, hogyha, tehát érintkezel ezekkel a dolgokkal általa.
Hát nézd, nem biztos. Én úgy érzem, hogy jó kapcsolatban vagyok a gyerekemmel, meg az anyukája is jó kapcsolatban van velük, de azért vannak dolgok, amiket nem mondanak el, nekik is megvan a maga privát szférájuk, és hogyha esetleg valami kellemetlenül érinti, de úgy érinti kellemetlenül, hogy arról beszélnie nekünk szintén kellemetlen, mert tegyük fel, csinált, tehát érzi, hogy nem helyes, amit ő csinált, és az arra kiváltott reakció se helyes, akkor valószínűleg kerülni fogja azt, hogy beszéljen róla. Nyomasztani fogja, a szülő észreveszi egy idő után, hogy valami nyomasztja a gyereket, de azért az, tehát az idő kell, meg alkalom, lehetőség. Tény, nem fog odajönni mindennel, az biztos. Akármilyen jó kapcsolatban vagy a tínédzser gyerekeddel, nem fog el újságban annyi neked azt, hogy küldtek neki egy dick pic-et például egy idegen, egy ilyen Instagramon. Nem. Valószínűleg a barátnőivel fogja megbeszélni, meg vihognak egy jót, esetleg aztán letörli. Jó esetben, rossz esetben szóba áll vele, de a szülők, tehát ő azzal nem fog megkeresni engem nagy valószínűséggel, akármilyen jóban vagyunk. Pedig tudja, hogy nem lecseszném őt, hiszen nem ő tehet róla, hanem megbeszélném vele a dolgot, és megtanítanám rá, hogy hogyan védekezzen ezek ellen. Tehát ez jó. Szerintem ez kire. Arra jó, hogy egyszer leüljünk a gyerekkel, főleg, hogyha kiderül, hogy van Instagramja, akkor leülni vele, hogy úgy figyelj már, ha már van ilyened, akkor beszéljünk már egy kicsit róla, és aztán ennyi. Érdemes időnként rákeresni Instagramon a saját gyermekünkre.
Nem, igen. Ezzel egyetértek, ilyen szempontból, tehát az tényleg jó, hogy van, tehát jobb, mintha nem lenne. Tehát teljesen egyetértek ezzel, csak szerintem ezt valahogy egy picit nem tudom. Nem, az a baj, nem tudom 100%-osan megmondani, hogy ezt hogy lehetne megint. Úgyhogy kénytelen vagyok elfogadni, hogy ez van, sajnos. De jó, hogy van.
Ami még van, az ugye a biztonsági érzetünk, hogy a tort használunk, és a legutóbbi hír szerint ez nem minden esetben jó, meg nem minden esetben biztonságos.
Maga a tor használata az Igazából jó, az biztonságos, meg így elrejti a cím, IP címünket, a miénket, végfelhasználókét, hogyha ügyesek vagyunk. Bár most a Tor browser az egy külön hír, azt most nem veszem ide, csak annyit egy mondatban, hogy a Tor browsernek is van most egy sérülékenysége, amivel csúnya dolgokat lehet művelni, de visszatérve a visszatérve az eredeti hírre, arról van szó, hogy a dark web, az internetnek az a kis eldugott szegmense, ami csak a Tor hálózaton keresztül érhető el, eddig abban a tudatban voltak azok, akik dark web oldalakat üzemeltettek, hogy nem látható, nem lehet lenyomozni, hogy hol van az az oldal, visszakeresni, meg ilyesmi. Na hát ez megdőlt. Akkor dőlt meg természetesen, tehát azért hiba kell hozzá, hogy megdőljön, hogyha rosszul konfigurálja be az emberünk, aki dark web oldalt akar üzemeltetni, és a dark web site az elérhető, a dark web site-on lévő szerver elérhető, a rendes internetről is. Önmagában ez még talán nem lenne akkora probléma, de van egy lehetőség arra, hogy ilyen open source intelligence segítségével összehasonlítsuk, vagy inkább azt mondanám, hogy rákeressünk egy SSL certifikét, egy HTTPS certifikétnek az egyik hash-ére, az egy ilyen kriptográfiai kivonat. Tehát a hash-ére, SH1-es hash-ére, ha rákeressünk egy bizonyos módszerrel, akkor kiderül az, hogy ugyanazt a certifikétet hol használják még a valós interneten is. És bizony ott viszont ott van az IP cím, és akkor már lehet tudni azt, hogy az a sötét webes oldal, a dark webes oldal, ahol meg lehet venni a drogot, meg a pisztolyt, meg a bérgyilkost, meg akármit, vagy a malvert, mindegy, az valójában a 77.48.22.63-as szerveren ül, mivel ugyanazzal az SHA1-es hash-sű certifikéttel van mind a két oldal ellátva, vagy ugyanazzal a kulcssal lett mind a két oldal, aláírva. Tehát erre oda kell figyelni, hogyha valaki dark webben akar szolgáltatni, onyan ilyen leaf nódot akar üzemeltetni, akkor arra figyeljen oda, hogy az adott szerver, ami ezt kiszolgálja, az az adott webszerver, tehát az Apache, vagy éppen Nginx, mindegy, tehát maga a szoftver, az csak szigorúan a localhoston, a 127.001-en figyeljen. Csak ott fogadjon kapcsolatokat, semmi esetre se legyen az a 0000 IP-n, amikor mindenhonnan fogad kapcsolatot, vagy a rendes publikus IP címén, mert akkor ez azt jelenti, hogy az internetről is elérhető.
Így van, tartsátok be a szabályokat, hiszen azért vannak. Ha már szabályokról beszélünk, akkor minden teremnek van úgymond szabálya, és aki mondjuk velünk egykorú, vagy még volt ilyen klasszikus számtek teremben, azok tudhatják, hogy vannak úgynevezett számítástechnikai terem szabályok, vagy mondjuk a könyvtár használatnak szabályai. Ninja belefutott egy ilyenbe, úgyhogy ezt fogjuk kicsit kivesézni.
Na igen, említettem a kislányomat, vagyis a nagy lányomat, aki elkezdett, felső osztályba lépett az általános iskolában, és elkezdett számítástechnikát tanulni, vagy informatikát, és én nagyon örülök ennek, mert végre egy olyan tantárgy, amiben igazán segíthetek neki, persze matekban is segíthetek, de ez igazából ezek folynak az ereimben, és az első tanulni valója az volt, hogy meg kellett tanulni a 10 szabályt arról, hogy hogyan kell a számítógépes, a számítástechnikai teremben, meg így a órán viselkedni. És hát ahogy én ezt elolvastam, meg felmondta, meghallgattam, ahogy előadta, abból kicsit így viccesen, de így körvonalazódni kezdett az, amit igazából mi magunk is használunk a szabályként az irodában, meg így általában a világban, a munkahelyeken.
Hallod, Béla, figyelj, mert ez most fontos lesz neked.
Figyelek egyébként.
És ezért arra gondoltam, hogy ezt mindenképp érdemes megosztanom a hallgatókkal. Úgyhogy én most fel fogom olvasni ezeket a rendeket, ezeket a szabályokat, és hozzáfűzzük azt, amit felnőttként mi ezzel kapcsolatban gondolunk, vagy hát ahogy alkalmazzuk ezt. Jó, az első szabály az az, hogy a tanuló az informatika teremben csak tanári engedéllyel tartózkodhat. Mit mondhatunk erre? Hát munkavállalói jogviszonyban lehet a munkahelyen tartózkodni. A következő, kettes, hogy a teremben fegyelmezetten kell viselkedni, mert baleset veszélyes. A gépek mögött járkálni tilos. De hát ez elkerülhető a baleset veszély akkor, hogyha a vezetékek jól el vannak rendezve az asztal alatt, és akkor nem lesz az, hogy belebotlunk és eldöntjük magunkat a drótokban. A harmadik, az ablakot csak tanár nyithatja ki. Gondolom ez a pop-up blokkerre vonatkozik.
vagy ne legyél öngyilkos az iskolában.
Javált, ne ugorj ki az ablakon, vagy tényleg a képernyőn új ablakokat a tanárok nyithatnak. A számítógépeket csak a tanár engedélyével lehet be- vagy kikapcsolni. Jó, ez teljesen érthető egyébként. Ugye addig, amíg a tanár beszél, meg nem adott rá engedélyt, addig nem kapcsoljuk be a gépet, ne vonja el a figyelmet. És a kikapcsolás pedig megint csak az, hogy hát ne legyen az, hogy még mond valamit, de már ki van kapcsolva a gép, ez egyértelmű. Ha a tanuló, ez az ötös, bármilyen rendellenességet tapasztal, köteles azonnal jelentenie a szaktanárnak. Jó, helyettesítsük be a tanulóra a dolgozó, vagy a munkavállaló, és a szaktanár helyett pedig a helpdesk lehet itt, vagy a security office lehet itt a megfelelő célpont, és hogyha a munkavállaló bármilyen rendellenességet tapasztal, például az egere elkezd magától mozogni, a képernyő felbontása elkezd megváltozni, belassul a gépen nagyon, jelenteni kell, mert akár biztonsági incidenst is jelezhet. Hatos szabály. Ügyelnie kell arra, hogy a programokban és az operációs rendszerben ne okozzon kárt, például ne töröljön olyan állományokat, melyekről nem tudja, hogy mire valók. Hát ez megint csak egyértelmű, egyetlen egy szabállyal lefedhető a valóság, vagy hát így a felnőtt világban, ne legyél admin a gépen, amin dolgozol, és akkor nem tudsz benne kárt okozni, nem tudsz törölni belőle, és nem okozol vele fölösleges plusz munkát, meg fejfájást, meg kiesést. Aztán a hetes, ez is nagyon fontos, az iskolai gépekre tilos telepíteni bármilyen programot, illetve játékot. A munkavállaló nem telepíthet a gépére olyan szoftvert, amit nem hagyott jóvá a biztonsági office, illetve a beszerzés. Két okból, egyrészt okozhat jogsértést, tegyük fel, felrak valaki egyrészt egy olyan szoftvert, ami üzleti célra nem használható, csak magáncélra, és jön egy audit, akkor bizony ott komoly pénzeket kell fizetnie büntetésből a munkaadónak, úgyhogy erre oda kell figyelni. A másik az, hogy oké, felteszem én azt a videó lejátszót, aminek olyan szép a menüje, meg jól néz ki, meg le tudja játszani akár minden létező összes minden formátumot, de mellesleg ott van benne egy backdoor, és akkor kibejárkálnak a kémek a gépemre, amivel azért üzleti titkokat kezelek, úgyhogy csak a telepítést azt végezze az, aki telepítésre hivatott, a field service, vagy hogy mondják, helpdesk, IT ügyosztály, akármi. Aztán 8-as, a tanuló kötelessége minden óra után rendet hagyni maga után, kilépés a adott programból, billentyűzet és szék betolása. Hát ez a clean desk policy, nem is kell tovább magyarázni. Terembe bevinni csak a szükséges felszerelés szabad, ételt, italt a terembe bevinni tilos. Hát igen, egyértelmű, nem eszünk, nem iszunk a gépnél. Egyrészt nem is egészséges, mert a gépünk csupa kosz, másrészt meg, ha belefolyik a kóla, az nem tesz jót a billentyűzetnek, meg úgy az egész gépnek. A közösségi portálok megnyitása tilos. Nagyon fontos ez is. Ugye, ne arról szóljon a számítástechnika óra, hogy Facebookon posztolgatnak egymásnak a gyerekek, meg Instagramon. Ugyanez a helyzet, hogy a meló helyről azért tartózkodjunk lehetőleg a közösségi portálokon való lógáson, de egyébként ne kövessük a szabályzatot, hogyha ott engedélyezve van, akkor lehet nyilván. Én ezeket nagyon jó szabályoknak tartom. Én a kislányom teljesen ki volt akadva, hogy ilyeneket kell megtanulnia, hogy ez borzasztó, de ez jó. Tehát korán el kell kezdeni ezeket.
Be kell vallanom, hogy amikor Ninja ezt először posztolta külön a belső kommunikációnkon, akkor én először így Így rögtön a testem elkezdte magából ezt kivetni.
Azt gondoltam, hogy nem esett jól.
És én azt hittem, hogy ezt most ekézni fogjuk, aztán elkezdett minden kettőt, hogy hát ez nagyon jó, meg mit tudom. És akkor végül elolvastam, és hogy jaja, végül is jó igazából, tehát tökre egyetértek vele, de valamiért tényleg így rögtön egy ilyen rohadt nácitábor jutott az eszembe. Tudod, ahol és most mindenki fogja meg jobb kézzel az egeret, és tudom, hogy az iskolában ezt így kell csinálni, de nekem sajnos azonnal az ellenszenvet váltotta ki, mert hogy annó nálunk is ez volt körülbelül, hogy körülbelül így kellett, tehát így bementünk, egyszerre leültünk a számítógépek elé, és akkor mindenki kapcsolja be a gépet egyszerre, és hát valóban így kell tanítani, mert máskülönben nagyon nehéz informatikát tanítani, de nekem, mint aki ezt így napi szinten használom, számomra ez ilyen, hát, mint ahogy mondtam, ilyen náci tábornak tűnt, de valóban jó, csak ugye az első reakcióm az a de hihetetlen, hogy mennyire azonos a jövőbeli időzőjeles szabályokkal, amiket majd az embernek követnie kell egy munkahelyen.
Hát figyelj, igazából, és ha belegondolsz, ezek a szabályok nem újak, tehát, hogy én ezt 20 évvel ezelőtt is ezeket hallottam, meg olvastam.
Nem, ezek a régi szabályok.
Még egy utolsó hír, az MBSA név a Windowsosoknak mondhat valamit, aki foglalkozott valahol Windows biztonsággal, az a Microsoft Baseline Security Analyzer, egy olyan biztonsági eszköz, ami végignézi a számítógép biztonsági beállításait, és kiszúrja belőle azokat, amik nem megfelelőek, és nem, tehát gyengítik az összképet, meg a leggyengébb láncszemek, és segít beállítani ezeket. Na most van egy sérülékenysége, találtak benne egy sérülékenységet, éghozzá a korábbi adásban már emlegetett external, XML External Entity Injection támadási lehetőség derült ki, ami azt jelenti, hogy ha az MBSA-nak, ami tényleg egy olyan tool, amiben az ember megbízik, mert ez egy security tool, ha az MBSA-nak egy megfelelően felkészített fájlt, egy ilyen adatfájlt adnak, és megnyitják vele azon a gépen, már pedig általában admin nyitja meg azon a gépen, akkor képes vele a támadó arra, hogy az MBSA utána elküldi gyakorlatilag a fájjait annak a számítógépnek a fájjait átküldi a hálózaton a támadó szerverére, csupán az, hogy megnyitotta ezt a fájlt. Nagyon érdekes, nem fogok a részletekbe belemenni, mert úgyis unalmas, hanem meg már késő is van, hanem a link az benne lesz a show notes-ban, és ott lehet látni azt, hogy hogyan működik ez, hogy az XML file-nak milyen a felépítése, az a támadónak mivel kell hozzá rendelkeznie, és hogy történik ennek a kihasználása, de meglepően egyszerű, és tök jól segíti azt, hogy az ember megértse, hogy hogyan működik az XML External Entity Injection típusú támadás.
Igen, és ezzel szeretném a régi hallgatóinkat üdvözölni, ők már tudják, mi a teendő ilyenkor, és az újaknak kicsit azt mondani, hogy hát figyeljetek, show notes van, olvassátok el, és hogyha kérdésetek van, dobjátok be, vagy Telegramon, vagy Twitteren, vagy akár e-mailben, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik eddig hozzászóltak, és tegyenek úgy ezután is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ciao!